Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Jó szórakozást!
Számos érdekességet tartogat a mai műsor is. Köszöntöm Önöket, Kovács Attila vagyok. Tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában, ami a tartalmat illeti következzen címszavakban. Megtudhatják, hogy melyik az a bolygó, ahol 19 óráig tart egy év. Kavicsokat dobál az űrbe a Bennu aszteroida. Kicselezte az űrszemetet a nemzetközi űrállomás. A formáját és a méretét is változtatja egy repülőrobot. Sikeresen tesztelték a törzs nélküli repülő modelljét. Sokoldalú moduláris elektromos járművet fejlesztettek. Szappanbuborékon is megmarad a szupervékony napelem. A technológia nyújthat megoldást az idegesítő ruha méretekre. Szó lesz arról is, hogy önfenntartó fúzióra képes az amerikai reaktor, és kiderül az is, hogy miért tesz okosabbá a kézírás. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Mindenekelőtt arról hallhatnak, hogy megtalálták a 75 éves, még ma is működő számítógép használati utasítását. A német Konrad Zuse 1942 és 1945 között építette a Z4 névre keresztelt számítógépet, ami akkora, mint egy fél szoba, és több emberre is szükség van a működtetéséhez. Megértésében sokat segít, hogy megvan a használati utasítása. Aki egy kicsit is mélyebben beleásta magát már a számítástechnika történetébe, az minden bizonnyal találkozott Konrad Zuse nevével. Ő volt az a német mérnök, aki elkészítette a világ első kereskedelmi forgalomba hozott digitális számítógépét, a Z4-et. Valójában persze nem teljesen volt ez digitális, ugyanis a logikai egységei mellett mechanikus memóriával is rendelkezett. A lényeg, hogy van még belőle működő példány a világon, a szakembereknek pedig olyan szerencséjük van, hogy most a hozzátartozó használati utasítást is megtalálták. A terebélyes szerkezet jelenleg a müncheni Deutsches Museumban pihen. A használatot leíró dokumentumot Evelyn Bosch, a Zürichi Műszaki Egyetem munkatársa találta meg még idén márciusban, amikor édesapja papírjait rendezgette. René Bosch a Svájci Repüléstechnikai Szövetséggel dolgozott együtt, ami az egyetem vonatkozó intézetében kapott helyet. Ez volt az, ahol az 1950-es évek elején a számítógépet is elhelyezték. Bajos dokumentumai között ott voltak azok a P-16-os vadászrepülőgép hajtóművének tervezésekor előkerült matematikai problémák is, amelyeket a Z4-es oldott meg. Zuse egyébként a II. Világháború alatt egy kisváros istállójába vitte az eszközt, hogy ne tudják azt rossz célra használni. A Z4-et később Eduard Stifel matematikus szerezte meg a Zürichi Műszaki Egyetem számára, de dolgoztak vele a már említett P-16-os vadászrepülőgép hajtóművén is. Az eszköz egy darabig a franciák és a németek közös kutatóintézetében is dolgozott, végül 1960-ban került a mostani helyére. Ennyit tehát a híres Z4-es számítógépről. A folytatásban pedig kiderül, hogy melyik az a bolygó, ahol 19 óráig tart az év. Az első ultraforró Neptunusz-szerű bolygót fedezte fel egy nemzetközi csillagászokból álló kutatócsoport. Az LTT-9779b jelű planéta olyan közel kering a csillagához, hogy egy év mindössze 19 óráig tart, és a bolygón uralkodó hőmérséklet több mint 1700 Celsius fok, írja az egyik tudományos ismeretterjesztő portál. A bolygó kétszer nehezebb a Neptunusznál és valamivel nagyobb is nála, viszont hasonló sűrűségű. Az LTT-9779b nagyjából a Föld tömegének 28-szorosával egyenlő súlyú, hatalmas magja lehet, és olyan légköre, amely a planéta tömegének nagyjából 9%-át teszi ki. A napszerű csillag, ami körül kering, a Földtől 260 fényévnyire van. Fémekben rendkívül gazdag, kétszer annyi vas van a légkörében, mint a napnak. A most felfedezett planéta eredetileg egy jóval nagyobb gázóriás lehetett. És a folytatásban is maradunk még az űrben, ahova kavicsokat dobál a Bennu aszteroida. Hogy hogyan? Rövidesen kiderül, maradjanak velünk.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány. tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Kavicsokat dobál az űrbe a Bennu aszteroida, ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Az amerikai űrhivatala, a NASA kutatócsoportja már akkor tudta, hogy különleges objektummal van dolguk, amikor az Osiris űrszonda lassan 2 éve megérkezett a Bennu aszteroidához. A szikla és kő darabokkal tarkított kisbolygó nem csak gyémántra emlékeztető formája, hanem aktív felszíne miatt is megragadta a kutatók figyelmét, ugyanis apró kavicsok repkednek le a Bennu felszínéről. Az egyik nemzetközi tudományos folyóirat külön kiadásában jelent meg egy sor tanulmány, amelyek ezekkel a rejtélyes, ledobódó részecskékkel foglalkoznak. Segítségükkel részletesebb képet kaphatunk arról, hogyan viselkednek az űrben, vajon miért lökődhetnek ki, illetve még arról is, vajon a mozgásukkal fel lehet-e térképezni a Bennu gyenge gravitációs terét. Általában, ha aktív kis égitestekre gondolunk, előbb jutnak üstökösök az eszünkbe, mint az aszteroidák. Az üstökösök jégből, porból és kőből álló piszkos hógolyók, amelyek a nap melegének hatására párologva látványos csóvák forrásai. Az aszteroidák ezzel szemben főként kőzetekből és porból állnak, talán kis mennyiségben jégből is, de úgy fest, hogy azok is meglepően élénkek lehetnek. A tudósok azt gondolták, hogy a sziklás felszínnél nagyobb meglepetés nem vár rájuk az aszteroidán, így a részecskék kidobódása valósággal lenyűgözte őket. Az elmúlt évben folyamatosan az aktív felszínt vizsgálták, és ebből rengeteget tanulhatunk az aktív kisbolygók viselkedéséről. Az Osiris Rex kamerái 2019. januárjában pillantottak meg először ismétlődő kavicsledobódást a körülbelül 565 méter átmérőjű égitesten. Az egyik kutatás szerint ezeket a többnyire kavics méretű, tipikusan 7 mm körüli köveket a Bennu gyenge gravitációs tere egy rövid ugrás után visszahúzza a felszínre, de előfordult, hogy a felszínnel ütközve visszapattantak az űrbe. Más kavicsok hosszabb idő után tértek csak vissza. Néhány napnyi repüléstől akár 16 keringést is végeznek az aszteroida körül a visszahullásukig. Némelyek pedig akkora erővel lökődtek ki, hogy el is tudtak szökni a Bennu környezetéből. 100-nál is több ilyen kidobódott szemcse pályájának követésével sikerült leszűkíteni a lehetőségeket, vajon mitől repülhetnek le a felszínről. Ahogyan az aszteroida felszíne forgás közben újra és újra felmelegszik, majd lehűl, úgy az megrepedezik. Az eközben letöredező kőzetdarabkák mérete pedig pont egyezik a látottakkal. A kidobódások helyszínei azonban a modellezett meteoroid becsapódásokkal is egyeznek, kisméretű kőzetek, amik napkörüli keringésük során a Bennu felszínébe csapódnak. Még az is lehet, hogy a két jelenség kombinációja figyelhető meg, de a biztos válaszhoz több megfigyelésre van szükség. Azon kívül, hogy már puszta létezésükkel is számos tudományos kérdést vetettek fel, a részecskékkel a Bennu gravitációs mezejét is vizsgálni lehet. Sok részecske ugyanis jóval közelebb kering az aszteroidához, mint ami az Osiris Rex szondának biztonságos lenne. Így leírt útvonaluk különösen érzékeny volt a Bennu szabálytalan gravitációs mezejére. A szonda műszereinél jóval pontosabban meg lehet így figyelni a legapróbb változásokat is. Átlagosan csak napi 1-2 kavics repül le, amik a kis gravitáció miatt igen lassan is mozognak. Ennek köszönhető, hogy nem veszélyeztetik az Osiris Rex szondát, ami a napokban kísérel meg majd mintát gyűjteni a Bennu felszínéről. Ha minden a tervek szerint halad, akkor a szonda 2023. szeptemberében ér majd vissza a Földre, tarsolyában a Bennu aszteroida izgalmas rejtélyeket tartogató felszíni mintáival. Ennyi tehát arról, hogy miért dobál kavicsokat az űrbe a Bennu aszteroida, és a folytatásban még mindig a világűr következik majd. Kicselezte az űrszemetet a nemzetközi űrállomás, ez az egyik témánk, illetve hallhatnak majd egy technikai újításról is, a formáját és a méretét is változtatja egy repülőrobot.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió.
A bizalom hangja. Tudás. Csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
Kicselezte az űrszemetet a nemzetközi űrállomás. Ezzel folytatjuk tehát a műsort. Elkerülő manővert hajtottak végre a nemzetközi űrállomáson ISS-en dolgozó asztronauták a napokban, hogy megakadályozzanak egy űrszeméttel való ütközést, jelentette be az amerikai űrhivatal a NASA. A 2,5 perces műveletben amerikai és orosz repülésirányítók dolgoztak együtt azon, hogy az ütközés elkerülése érdekében átállítsák az állomás röppájáját és tovább irányítsák azt. Az űrszemét 1,4 kilométeres távolságon belül haladt el az ISS mellett. Az asztronauták háromtagú, két orosz és egy amerikai űrhajósból álló csapata az űrállomást a Soyuz űrhajó közelébe irányították a manőver kezdetén, hogy szükség esetén evakuálhassanak. A NASA kiemelte, hogy nagymértékű elővigyázatosságból tették meg ezt a megelőző intézkedést. Az asztronauták ezt követően visszatérhettek általános feladataikhoz. A veszélyt jelentő űrszemét egy 2018-as japán rakéta egy darabja volt. A rakéta tavaly 77 darabra hullott szét. Az ISS a Föld felett mintegy 420 kilométerre, óránként több mint 27 000 kilométeres sebességgel kering. Ekkora sebességnél még a legapróbb objektum is súlyosan károsíthatja a napelemeket vagy az állomás más burkolati elemét. Ilyen típusú manőverekre egyébként rendszeresen szükség van. 1990 és 2018 között 25 ilyen operáció zajlott le, ez idén az ISS harmadik ilyen manővere volt. Egyre többször lesz szükség hasonló intézkedésekre, mivel a Föld körüli pályát egyre nagyobb mértékben szennyezik a műholdak, rakéták vagy más, az elmúlt 60 évben az űrbe kilőtt objektumok darabjai. A folytatásban pedig következzen most egy másik repülőeszköz, a formáját és méretét is változtatja egy repülőrobot. A Colorado Egyetem és a Calgary Egyetem kutatói egy olyan pilóta nélküli légijárművet fejlesztettek ki, amely képes villámgyorsan módosítani az alakját és a méretét. A kutatók az új eszközzel elsősorban a drón közlekedést szeretnék biztonságosabbá tenni, és elérni, hogy kevesebb robotrepülőgép ütközzön össze a levegőben. Az úgynevezett pufferbot megalkotásakor a szakemberek a gömbhalat másolták le. A pilóta nélküli légijármű a különleges konstrukciójának köszönhetően akár az eredeti mérete többszörösére is megnőhet, különösen akkor, ha a közelében lévő tárgyakkal ütközik össze. A rendszer gyakorlatilag úgy működik, mint az autókba beszerelt légzsák. A technológiát a tervek alapján a jövőben minél több drónba beépítenék. A tudósok szerint az általuk megalkotott rugalmas struktúra nem csupán a gépeknek segíthet, hanem az azokat vezérlőknek és a közelükben tartózkodóknak is. Ha egy ütközés esetén a struktúra villámgyorsan átalakul, az ütközés energiája és a lehetséges károk jelentős mértékben csökkenthetőek, mind a robotrepülőgépek, mind az esetleges azok közelében lévő személyek esetében. A pufferbot segítségével a szakemberek azt is ki akarják deríteni, hogy milyen alternatív koncepciók dolgozhatóak ki a pilóta nélküli légijárművek területén. A pufferbot struktúrájában rejlő lehetőségek különösen a nehéz terepeken lehetnek kifizetődők, ott ugyanis nagyobb a valószínűsége annak, hogy a drónok tárgyakkal vagy személyekkel ütköznek össze. A következő terület, amelyet meg akarnak vizsgálni, az, hogy a rugalmas struktúra alkalmazható-e a különböző ember-gép kölcsönhatás gesztusainak a javítására. A formáját és a méretét is változtatja tehát egy repülőrobot, és a folytatásban hamarosan következik még mindig egy új repülőtechnológia. Sikeresen tesztelték a törzs nélküli repülő modelljét, ez az egyik témánk, és hallhatnak arról is, hogy sokoldalú, moduláris elektromos járművet fejlesztettek.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most arról lesz szó, hogy sikeresen tesztelték a törzs nélküli repülő modelljét. Az utas és csomagteret, valamint az üzemanyagtartályokat egyaránt a szárnyaiban hordozó, meghökkentő kinézetű jármű a hagyományos gépmadaraknál sokkal üzemanyag hatékonyabban közlekedik. Sikeresen tesztelték saját fejlesztésű, törzs nélküli repülőjük méret arányosan kicsinyített modelljét a Delphi Műszaki Egyetem mérnökei. A Flying V nevű sugárhajtású utasszállítógép legkirívóbb különlegessége az lesz, hogy az utasteret, a csomagteret és az üzemanyagtartályokat egyaránt a szárnyaiban hordozza, és hogy az energiaésége 20%-kal kisebb lesz a szokványos repülőkénél. A projektet vezető dr. Ruelo Foss és társai egy németországi légitámaszponton tették próbára a 22,5 kg tömegű és 3 méter széles replikát. Az akció alatt a fejlesztők izgatottan figyelték, hogy felszálláskor az orrkerék fel tud-e majd emelkedni a talajról, de a megfelelő sebesség 80 km/h elérésekor ezt az akadályt sikeresen vette a repülő. A teszt folyamán a szakemberek mindamellett megállapították, hogy a csupa szárny jármű súlypontját még módosítaniuk kell, illetve a távmérések pontosságának növeléséhez az antenna is további fejlesztésekre szorul. A következő lépésként a mérnökök a próba alatt begyűjtött adatok alapján a Flying V aerodinamikus szoftveres fejlesztését is létre fogják hozni. Ezzel a virtuális másodpéldánnyal egy repülőgép szimulátorban még további tesztekre is sort fognak keríteni, melyek eredményeit a jármű kialakításának optimalizálásához fogják felhasználni. És következzen most egy másik előremutató technikai eszköz. Sokoldalú moduláris elektromos járművet fejlesztettek. A Német Légiközlekedési Központról legutoljára akkor lehetett hallani, amikor a NASA, vagyis az amerikai űrhivatal űrvakondja a magát a Mars talajába beásni igyekvő szerkezet bajba került, hiszen ők irányították ezt a próbálkozást. A központ most egy moduláris, transformer-szerű, sokoldalú jármű terveinek nyilvánosságra hozatalával jelentkezett. Itt a busz, teherautó és mobilbolt egyben. A jármű tehát egy busz, ami átalakulhat teherautóvá és vissza, illetve egyéb funkcióval is bővíthető. Lehet belőle például mobil üzlet, ha a jármű tetején elhelyezkedő kupolaszerű modult kicserélik egy másikra. A jármű súlypontja rendkívül alacsonyan van, vezetőfülkéje pedig egyáltalán nincs, hiszen ez egy önvezető szerkezet. A tervek szerint a jármű a maga kategóriájában olcsóbb lehet majd, mint a többi speciális feladatokat ellátó versenytársa, mivel átalakítás esetén nem kell mindenből újat beszerezni, elég a felépítmény cseréje és már is alkalmas újabb feladatok ellátására. A kapacitás tekintetében a jármű koncepció teherautó felépítménnyel képes 4 raklapot vagy 8 gördülő szekrényt szállítani, ha pedig utaskabin modullal szerelik fel, 7 fix ülésen ülő plusz egy felhajtható padon elhelyezkedő személy szállítására képes. A teljes automata üzemmódra tervezett járművet jelenleg még egy közelben tartózkodó személy távirányításával lehet mozgatni, de ha automata üzemmódba kapcsolják, önállóan is képes lesz a szállítmányozásra, akár megállás nélkül. A mérnökök tovább dolgoznak a jármű hajtásláncának és a hálózati hardware fejlesztésén, a többi között egy új akkumulátorrendszeren. Ami pedig a folytatást illeti, jönnek még az előremutató technikai újítások, szappanbuborékon is megmarad a szupervékony napelem, és hallhatnak arról is, hogy a technológia nyújthat megoldást az idegesítő ruha méretekre. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról lesz szó, hogy szappanbuborékon is megmarad a szupervékony napelem. Sokoldalú ultravékony és ultrakönnyű napelemet fejlesztettek ki Szaúd-Arábiában. Ezek az eszközök akár vezeték nélküli áramforrásként is használhatóak, és orvostechnikai eszközökben is bevethetőek. Az új technológiával készített panelek olyannyira könnyűek, hogy még egy szappanbuborék sem pukkanna szét, ha a felületére helyeznék. Ez a fejlesztés már csak azért is jelentős, mert az ultravékony, könnyű és rugalmas napelemek alkalmazásával számtalan technológia térhetne át vezeték nélküli áramforrásokra. Szerves anyagok már korábban is ígéretesnek bizonyultak ezen a területen, és például a drónoknál már használják is ezeket, azonban a képességeik korlátozottak, nem méretezhetőek és az eszköz geometriáját is korlátozzák. Az Abdullah Egyetem kutatói viszont gyökeresen mást gondoltak ki, és egy hagyományos technológiát, a tintasugaras nyomtatást hívták segítségül. Ennek számos előnye van, beleértve a sokoldalúságot, a testre szabhatóságot és a költséghatékonyságot. A kihívást viszont a megfelelő tinták kiválasztása jelentette, amelyekkel felvinni kívánták a rétegeket. Funkcionális festékeket kerestek a napelem minden rétegéhez. Korábban az elektródokhoz indium-ón-oxidot, ITO-t használtak. Ehelyett a kutatócsoport átlátszó, rugalmas, jó vezetőképességű polimert nyomtatott. Az elektródrétegek tartalmazzák a szerves fotovoltaikus anyagot. Az eszközt parilén bevonattal zárták, amely kellően rugalmas, és megakadályozza, hogy akár a nedvesség, akár valamilyen vegyi bomlás kárt tegyen az eszközben. Emellett lehetővé teszi, hogy a napelemet orvosi körülmények között is lehessen használni. Az ultravékony napelem után pedig egy másik újítás, a technológia nyújtott megoldást az idegesítő ruhaméretekre. Legtöbben szembesültek már azzal a problémával, hogy a divatmárkák meglehetősen eltérően használják a ruhaméreteket, ami nem könnyíti meg a vásárlók dolgát. Arról nem beszélve, hogy mi a helyzet akkor, ha mondjuk fellép egy az idei tavaszhoz hasonló helyzet, és még felpróbálni sem lehet a darabokat, mert az üzletek zárva tartanak. Noha megadott időn belül visszaküldhetjük a terméket, ha nem jó a méret, ez viszont még tovább növeli a divatipar amúgy is óriási környezetterhelését. Az elmúlt időszakban ezért nagyobb figyelmet kaptak mindazon mobiltelefonos appok, amelyek megoldást ígérnek a problémára. Az egyik alkalmazás lényege, hogy az embernek szorosan a testhez simuló ruhát kell viselnie az okostelefon kamerája előtt többféle szögben, így létrejön az egyéni, háromdimenziós testprofilja. Ezt követően az applikáció javaslatot tesz arra, hogy az egyes ruházati láncoknál milyen méretet érdemes választani, illetve ha valaki feltölti a test profilját a webshopba, az áruház pedig együttműködésben áll az appal, akkor virtuálisan fel is próbálhatja a kinézett ruhadarabokat. Egy másik hasonló alkalmazásnál nincs szükség kamerára sem. Helyette a telefont kell úgymond végig simítani a testen, az app pedig a készülék gyorsulás mérőjének és giroszkópjának segítségével létrehozza a testképet. Ezekhez az adatokhoz hozzáférhetnek az üzletláncok, így tanácsot adhatnak a méretválasztáshoz. Abban egyetértenek a szakemberek, hogy a vásárlók méreteinek megismerése segíthet csökkenteni a feleslegesen legyártott ruhák mennyiségét. A ruhaipar a második legnagyobb vízfogyasztó iparág a világon, a mezőgazdaság után. Az üvegházhatású gázok 8%-áért felel, és mennyisége 50%-kal nőhet 2050-re. Egyetlen pamutpóló elkészítéséhez 2700 liter víz kell, ami nagyjából egyenlő egy felnőtt 2,5 éves folyadék szükségletével. A nyugati fogyasztási szokások átterjednek a feltörekvő országokra is. Jelenleg amúgy évi 150 milliárd ruhanemű készül, ez egy emberre vetítve átlagosan 20 új darabot jelent évente. Fontos tehát, hogy jól passzoljon a ruhaméret, így csökkenthető a környezetszennyezés, ebben pedig telefonos alkalmazások segítenek. Ami pedig a folytatást illeti, szó lesz arról, hogy önfenntartó fúzióra képes az amerikai reaktor, illetve hallhatnak arról is, hogy okosabbá tesz a kézírás. Érdemes tehát gyakorolni, hogy miért, mindjárt kiderül, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Önfenntartó fúzióra képes az amerikai reaktor, ez tehát a következő témák itt a tudomány mai állásában. Az elmúlt 70 évben közmondássá vált, hogy a fúzió mint energiaforrás technikai megvalósításától 30 évre vagyunk, és mindig annyira is maradunk. A korlátlanul rendelkezésre álló tiszta energiaforráshoz technikai áttörések végtelennek tűnő sorozatára volt és lesz szükség. A Massachusetts Egyetem 2,5 éve kezdett közös kutatásfejlesztési programba egy fejlesztő céggel egy gyakorlatban is használható fúziós erőmű létrehozásának céljából. Megerősítést kaptunk, hogy a terv, amin dolgozunk, működni fog, mondta el Martin Greenwald, a projekt vezetője. A tokmak, vagyis elektromágneses rendszerű reaktor a tervek szerint elsőként produkál égő plazmát. Az égő plazma azt az állapotot jelenti, amikor a végbe menő fúzió elegendő energiát bocsát ki, hogy fenntartsa magát, így nincs szüksége energiabetáplálásra. A röviden Q értéknek nevezett fúziós energianyerési tényező, vagy jósági tényező, a fúzió által leadott energia és a fenntartásához szükséges energia arányát takarja. Egyes Q-nál megtérül a befektetett energia, míg a termelt energia kinyeréséhez szükséges berendezések energiaveszteségét is figyelembe vevő mérnöki megtérülés magasabb értéknél jelentkezik, és még magasabb értéknél az erőmű gazdasági megtérülése. 5 Q felett nincs szüksége a plazma külső forrásból származó izzítására. Az eddigi rekordot a brit Jettok magtartja 0,67 Q-val. A most fejlesztés alatt álló reaktor kulcsa a szupravezető mágnesek területén elért legfrissebb eredmények beépítése, amelyek kisebb térfogaton sokkal erősebb mágneses teret produkálnak. A kísérleti reaktor építése 2021 nyarán kezdődik. Ennyit tehát a fúziós reaktorról, és végül következzen egy fontos és megszívlelendő megállapítás. Okosabbá tesz a kézírás. Mindenki többet tanul és jobban emlékszik arra, ha leír valamit. Az iskolák eközben egyre inkább a digitális eszközök felé fordulnak. A Norvég Tudományos és Technikai Egyetemen végzett kutatás szerint gyerekeknél és felnőtteknél hatékonyabb a tanulás kézírással, mint billentyűzettel. Audrey van der Meer professzor agykutató 2017 óta tanulmányozza a kézírás hatásait. Kezdetben egyetemi hallgatók agyműködését vizsgálta írás közben. Aktuális tanulmányában már gyerekek agytevékenységét vizsgálta 250 érzékelővel ellátott EEG-s isak segítségével. A mérések szerint a kézírás során sokkal aktívabb volt az agy. A professzor szerint az írás, mint tevékenység, a mozgás, látás és hallás révén távoli agyterületeket kapcsol össze, így segíti az emlékezést. Ha valaki kézzel írja például a bevásárlólistát, egyszerűen jobban emlékszik rá, mondja a professzor, aki a kutatásai nyomán szükségesnek látja a kézírás tanításának kötelező vétételét. Ennek oka, hogy a mai gyerekek egyre több időt töltenek számítógép előtt és többnyire billentyűzeten írnak. A tendenciát erősíti, hogy az iskolák is egyre inkább a digitális tanulás és eszközök felé fordulnak. Bizonyos iskolákban egyáltalán nem tanítják kézzel írni a gyerekeket. A kézírás megtanulása a lassabb folyamat, de a gyerekeknél nagyon fontos szakasz. A betűket formázó bonyolult kézmozdulatok több módon is hasznosak. Ha billentyűzetet használ, ugyanazt a mozdulatot végzi minden alkalommal. Az írás során a finom motoros készségek és érzékek aktivizálódnak. Fontos, hogy olyan gyakran helyezzük tanuló állapotba az agyat, amilyen gyakran csak lehetséges, figyelmeztet a kutató. Okosabbá tesz tehát, hogyha a kézírást használjuk, erről hallottak az elmúlt percekben. És ennyi fért a mai műsorba, köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a szerkesztő Kovács Attila, viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.